Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől eddig is kaptunk kegyelmet kegyelemre, és akitől most is ezt kérjük és várjuk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 105. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 105. Zsoltárunk első 3 versét, adjatok hálát az Istennek. Szívünkben ez esztendőnek utolsó estéjén, mint a hálaadás te feléd. Hálaadással köszönjük meg neked mindazt, ami reán következett ebben az esztendőben, amin keresztül vittél és keresztül segítettél bennünket. Hálaadással köszönjük meg mindazt, amiben most is járadsz bennünket. Akkor is, ha ezek nehezek, ha éppen kilátástalanságok, és akkor is, ha ezek örömök. Köszönjük te neked, hogy a téged félő ember nincsen egyedül, és ezért adunk hálát mindenért, ami reánk következett ezekben a napokban. Köszönjük te neked, hogy tanítani akarsz bennünket földi életünk során szüntelenül arra, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Köszönjük, hogy meg akartad és meg akarod mutatni azt, hogy mindenre lehet azonban erőnk, te benned. Kérünk téged, hogy így vonjad most is magadra a mi tekintetünket, figyelmünket, és engedd, hogy igéden keresztül tanulhassunk, érthessünk, hogy így a mi bizalmunk feléd még inkább mélyülhessen, hogy egyre nagyobb legyen a mi szívünkben a hála te feléd, és egyre nagyobb legyen életünknek odaszánása is a te szolgálatodra, a te dicsőségedre. Így kérjük, hogy emlékezzél meg rólunk, és légy itt közöttünk. Amen. Elfoglalva most helyünket, a Barna énekes könyvünkből énekeljünk éneket, méghozzá 665. dicséretünket. A 665. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Emlékezz vissza az útra, és megtartódat áll. Emlékezz vissza az útra, és megtartódat áld. Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált. Kőszikla hűs vizet ontott, s a völgyben manna várt. Bárhogy is tombolt az orkán, karjába zárt. Szóljon az ének az Úrról, mert gazdag kézzel áll. Zengjen a hangod a múltról, ő mindig véled jár. Bárvadul támadás Sátán, rajtad már nem győz. Támogat, őriz a Krisztus, győztességi hős. Úgy szeret, úgy nevel téged, mint atya gyermekét. Gondosan hápol és gyógyít, és szent kegyelme véd. Hűséged jót telikét, ne tépje semmi szét. Szolgáljat híven a séri, és áldjad nagy nevét. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelmes szívvel Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom a mai esténken, a Zsoltárok könyvének 90. fejezetéből, ahol az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek, mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt. Indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késem, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az esztendő utolsó napja mindig valamilyen módon a mi figyelmünket az idők végére tereli, bizonyos szakaszoknak a lezárulására, úgy az életünk végének, vagy bizonyos koroknak, eseményeknek a lezárulására. Amikor a 90. Zsoltárt elolvassuk, és ennek a feliratában az szerepel, hogy ez Mózesnek, Isten emberének az imádsága, akkor feltehetőleg a Zsoltár szövegéből visszakövetkeztetve Mózes élete vége felé írhatta meg ezt a Zsoltárt. Mögötte volt talán 110 esztendő, vagy még több is. Nagyon sokféle élmény a személyes életére vonatkozóan, nagyon sokféle élmény az ő népével kapcsolatosan, és egy hatalmas élettapasztalat. Úgy írja meg ezt a Zsoltárt, mint aki emlékeztetni akarja az ő népét, az élet legfontosabb tudnivalóira, azokra a tényekre, amelyek végig kísérnek minden egyes embert, amelyek ellen nem tehetünk, de amelyek között mégis bölcsen élhetünk. Nekünk is szükségünk van erre, hiszen a mai napon lezárunk egy esztendőt, és tudjuk, hogy ami tegnap történt, az ott marad, azt nem tudjuk már tovább vinni. Noha az idő nem változik, hanem mi öregszünk az időben, de az események, amelyek velünk történtek, már megtörténtek, a megváltoztathatatlanok. És mivel ezzel minden ember szembesül, azt gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy megtanuljunk valahogy úgy élni, hogy amikor visszatekintünk az életünkre, ahogy ezt Mózes is megtette, és ahogy talán egy év végén egy kicsit minden ember megteszi, akkor úgy tudjunk visszatekinteni, hogy nem kell sajnálkoznunk, nem kell sírnunk, hanem az értékelésben, amit meghozunk az életünk dolgai fölött, békességünk lehet. Nyilván csak akkor tudunk ilyen módon visszatekinteni az életünk eseményeire, a múltunkra, csak az elmúlt esztendőre is, hogyha szüntelenül úgy építkezünk ma, meg holnap, hogy azt majd holnap után ne bánjuk meg. És ez a Zsoltár erre is megtanít bennünket, hogy hogyan tudunk úgy élni a mindennapjainkban, hogy amikor bizonyos időszakokban megfordulunk és hátratekintünk, akkor ne legyünk csalódott emberek. Mit kell mindehhez tudni? Mózes a Zsoltár első két versében leginkább arra emlékezteti Isten népét, a gyülekezetét, a zsidó embereket, és most bennünket is, hogy Isten népének kiváltságos volta van ezen a földön. Sok helyre lehet születni, sokféle nép lakik ezen a földön, de van egy nép, amely minden nép fölött való, ez az Isten népe. Ebbe a népbe és ebbe a közösségbe bárki a világ bármely pontjáról becsatlakozhat és beléphet. És Mózes arról beszél, hogy az ember életének a legkiváltságosabb dolga az, hogyha Istenhez tartozhat. Isten kiváltságos és kiválasztó kegyelmét élvezve Isten fiú lehet. Hiszen azt mondja, hogy az Úr, az Isten, akit megszólít, ami hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ez a csodálatos dolog, hogyha valaki úgy élhet itt a földön, hogy mindabban, ami elmúlik körülötte, mindabban, ami leépül körülötte, látja, hogy ez időszerű, múló, de van nekem valami örökké való kapaszkodó. Ez pedig nem más, mint hogy Isten kiváltságosan bánt velem. Hogy van nekem egy olyan Istenem, aki hajlék számomra. Nem változó, nem elmúló, hanem örökké való hajlék. Mert azt mondja Mózes, hogy mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy Isten gyermekeinek ma is tudniuk kell világon azt, hogy a mi legnagyobb kiváltságunk, a mi legnagyobb ajándékunk, a mi legnagyobb kitüntetésünk ezen a földön az, hogyha ismerjük Istent Urunként, mennyei Atyánként. Mert akkor ezzel az örök Istennel van szövetségünk, aki volt mielőtt mi lettünk volna, és örökké létező, és azt mondja Mózes, a mi hajlékunk ő. A mi hajlékunk ő. Van Isten gyermekeinek egy örökké való ingatlana, ha szabad így fogalmazni, hogy még jobban értsük ezt. Egy örök lakásunk, ami valójában nem olyan örök lakás, mint a földi örök lakás. Mert a földi örök lakás, még ha ilyen vasbetonból is van, mint ezek a békásmegyeri panelek, egyszer össze fog dőlni. Egyszer majd azt fogják mondani, hogy ki kell belőle költözni, örök lakás ide, örök lakás oda, és lerobbantják, aztán majd építenek helyette valami mást. Hiába tekintünk rá úgy, mint örök lakás. Isten világában, a mennyben azonban olyan örökségünk van, olyan örök lakása van az Isten félő embereknek, amelyről nem feledkezhetnek meg. És amely meg kell, hogy őket erősítse. Itt a földi életük folyamán, miközben a romlást látják, az elavulást látják, kell, hogy Isten gyermekei mindig ott tartsák szemük előtt azt, hogy de nekünk van egy örökkévaló Istenünk, akinél örökkévaló hajlékunk van. Ez az istenfélő embereknek az alapszemlélete kell, hogy legyen az életről. Hogy ebben a múlandóságban van egy kapaszkodunk, ami az örökké való. És akárhogy is mozog körülöttünk a világ, akár mekkorát is fékez a világ busza, mi egy olyan kapaszkodót fogunk, nem fogunk elesni. Mi talpon fogunk maradni. Mert az Isten kezében van a kezünk, és az ő keze az, amely bennünket megtart. Mózes legelőször is erre emlékezteti a népet. Fog fájdalmas dolgokról is beszélni, de ezzel kezdi. És ennek az évnek, ezen az utolsó Isten tiszteletén én is erre hívom legelőször föl a figyelmeteket, hogy amikor visszatekintünk majd erre az esztendőre, úgy magunkban, magunk csendjébe talán ezen a mai estén, akkor tartsuk a legkiváltságosabb dolognak azt, hogy miközben megemlékezünk a múló idő eseményeiről, van egy örökké való kapaszkodónk. Az Isten szerető keze, aki megragadott bennünket, és amely kezét mi is megragadtunk. Azt mondja Mózes a következő versekben, a harmadik verstől a 11. versig terjedő szakaszban, erről beszél többféle módon, hogy annak ellenére, hogy az Isten gyermekei mennyei hajlékkal bírnak, az ő földi életük nem különbözik jelentősen a többi emberétől, akiknek nincs ilyen örökségük Istennél. Mózes tudta azt, és nyilván az ő idejében is így volt, hogy azok, akik Istennel szövetségre léptek, olyan váradalmakkal vannak Isten felé, hogy Isten lehetőleg itt a földi életüket is varázsolja mennyországgá. És Mózes, aki nem volt idealista, hanem nagyon realista volt, elmondja ebben a Zsoltárban azt, hogy az istenfélő emberek élete nem sokban különbözik attól az élettől, amit a többi ember él. És amiket ezekben a versekben elmond testvérek, azok önmagunk életére nézve is fontos dolgok, amiket nem lehet bagatelizálni, ami mellett azért nem lehet elmenni, mondván, hogy mi istenfélő emberek vagyunk, és minket több dolog itt a Földön már nem érdekel. Hiszen azt mondja el Mózes ezekben a mondatokban, hogy az élet út, az élet idő az istenfélő emberek számára is be van határolva. Többféle módon. Be van határolva időben. Azt mondja, hogy 70 vagy 80 esztendő van kimérve az embernek. Emlékeztet bennünket Mózes arra, hogy egyszer, ahogy szokták mondani, hogy a szalagnak vége lesz. Persze ezt már az új nemzedék nem érti, mert nem tudják mi az, hogy az orsóról lecsavarodik a szalag és vége van. De emlékeztet bennünket Mózes, hogy a földi életünk nem tart örökké, testvérek. És azt mondja, 70 esztendő, vagy ha följebb 80 esztendő. Ne legyünk naívak, akik talán életünk vége felé járunk. Jaj, milyen kényesek tudnak erre lenni az emberek, mikor rákérdezünk az életkorukra. Ne legyünk naívak, tessék, hogy mi még valami nagy dolgot várunk. Megírja Mózes, 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. És ha közelébe vagyunk, akkor ideje elgondolkozni azon, hogy a vége felé járunk. Legyünk akármilyen egészségesek. Legyünk akármilyen szépek, üdék, legyen akármilyen jó családi légkör körülöttünk. Mózes azt akarja, hogy az istenfélő emberek is tudják meg azt, hogy a földi életük az idő korlátai közé van szorítva, és egyszer csak véget fog érni, és le fog járni. És ne jár a milyen kis testvérek. Itt nem úgy van, hogy a nagyja még hátra, amikor 70 évesek vagyunk, vagy amikor 50 évesek vagyunk. Hát én jövőre leszek 50 éves. És akkor ezen gondolkoztam, akkor én is úgy gondolkoztam, hogy hát a felén már biztos túl vagyok. Már túl vagyok. És az ember ezt nem érzi egyébként. Sokféle tervünk van, gondolatunk van. Az ember nem érzi, hogy öregszik. Mózes azt mondja, vigyázzatok, az idő, az be van határolva. Van fogantatás és van meghalás. És ő elkezdett a két esemény között 70 esztendő, vagy ha följebb 80 esztendő eltelik, azt fogadjátok örömmel, de tudjátok meg, hogy a földi élet nem tart örökké. Azt is elmondja Mózes, és ez sem túl vidámító dolog, de nagyon is reális dolog, hogy a mi földi életünk minőségileg is korlátok közé van szorítva. Hiszen úgy beszél erről a 70, vagy ha följebb 80 esztendőről, hogy nagyobb része hiába való fáradtság. Persze most ezzel rögtön elkezdünk vitatkozni, hogy lehet, hogy ez Mózes idejében így volt, de a mi időnkben nem így van. Hát ezt a világot ma a hatékonyságra szervezik. A hatékony munkára, a hatékony gondolkozásra. Erről szól az egész robotizáció körülöttünk, hogy hogy lehet a legkisebb energiával a legtöbbre jutni. Hát ma már minden meg van tervezve. munkahelyeken melyik vonalon kell közlekedni, hogy a legrövidebb idő alatt, a leghatékonyabban, a legkisebb energiával el tudja valaki végezni a munkáját. Ez egy iparág lett, egy tudomány lett valójában, hogy ne legyen hiába való fáradtság az életünk. De most gondoljuk végig, hogy Mózes valószínűleg nem arról beszél, hogy amikor az ember elülteti a magját, akkor majd abból nem kell ki növény, és végül nem lehet learatni. Nem arról beszél, hogy amikor egy háziasszony összeállít alapanyagokat, abból a végén nem sül majd ki kenyér. Nem erről beszél, hanem az életről beszél. És azt mondja el Mózes, hogy az élet nagy részében olyan dolgokért fáradozunk, amelyek végül hiába valóak lesznek, mert itt maradnak. A mi szempontunkból lesznek hiába valóak. Fáradozunk dolgokért, amik ma jelentenek sok mindent, de holnap már nem fognak jelenteni semmit, sőt, a halálunkban sem fognak jelenteni semmit, hiszen nem tudjuk innen átmenteni ezeket a dolgokat. És vajon nem igaza volt Mózesnek, hogy egy csomó olyan dologért törjük, zúzzuk magunkat, amivel tulajdonképpen a halálhoz lépünk közelebb? Hány embert emészt föl az esztelen munka, ha mindig menni kell, mindig csinálni kell, elvész a család, elvész az egészség, elvész a türelem, és a végén behanyatlunk a koporsóba, ami üres, mert csak mi leszünk benne. Semmi nem lesz benne abból, amit itt a Földön olyan fontosnak tartottunk. Azt mondja Mózes, hogy ez az emberi életnek egy nagy szomorúsága, tragédiája, nem? Hogy hát bárcsak tudnánk valamit magunkkal vinni. De nem tudunk vinni. Én gyakran állok meg temetéseken, és látom, hogy az emberek oda tesznek virágot, valaki kis levelecskét tesz be a sírhelybe, mások valami kedves dolgot, ami az elhunytnak kedves volt, hiába tesszük oda, testvérek, oda lehet tenni, de az attól még itt van, a halott meg már elment. Nem tudunk mit magunkkal vinni. Hiába tesszük oda az unoka fényképét, vagy a mi fényképünket, nincs jelentősége. Mert az az igazság, amiről itt Mózes beszél, hogy az élet nagyobbik részében hiába való módon fáradozunk, olyan dolgokat építünk, amelyek végül majd, amikor mi kilépünk a földi életből, nem fognak nekünk hozni, jelenteni semmit. Azt is elmondja Mózes, hogy az egész élet, és erre többszörösen is visszatér ezekben a versekben, rohamos gyorsasággal pereg le. Olyan képeket használ, mint a mezőn füve, amely most megvirágzik, aztán néhány hét alatt elszárad. Azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint a repülnénk, mint egy madár, amelyik egyszer csak látjuk az égen, aztán már a következő pillanatban nem látjuk. Úgy eltűnik ez az egész, mint a köd, mint a pára, hogy gyorsan elmegy. Szoktuk mondani a mi korunkban azt, hogy az idő gyorsan múlik. Tessék, az idő nem múlik. Az idő, köszöni szépen, ő mindig ugyanaz. Az idő nem múlik sehova. Inkább mi vagyunk azok, akik tele zsúfoljuk mindennel a napjainkat, nem állunk meg soha, nincs idő a gondolkozásra, pörgünk, ahogy ma szokták mondani, hogy pörgés van, és ebben a nagy pörgésben az ember csak ugyanazt érzi, hogy minden gyorsan elszaladt. Elszaladt ez az esztendő is, ami a hátunk mögött van. De nem az esztendő szaladt el, mi szaladunk. És minél gyorsabban szalad az ember, minél több mindent vesz a kezébe, minél több mindent fog meg, annál jobban úgy érzi, hogy az idő rövid. Az idő rövid. Mint a rövidebbek lennének. Testvék, nem állította át senki az órákat, nem manipulálta senki az időt. Tudomásunk szerint a 24 óra ugyanúgy 24 óra, mint 200 évvel ezelőtt, vagy mint Mózes idejében volt. Gyorsan elrepül, mert mindenhez kapkodunk, sokféle esemény van, és erre emlékeztet bennünket Mózes, hogy gyorsan lepereg. Ezek a gyors lepergésnek az is nyilvánvalóan a velejárója, hogy az embernek döntéseket kell hozni, hogy mi az, amihez hozzányúl, mi az, amit érint, mi az, amit közel enged magához, és mi az, amit ő távol tartja magát. Hiszen azt mondta, hogy az élet nagyobbik része hiába való fáradtság. Akkor van valami olyan része is az életnek, ami nem a hiába valóságra mutat előre. De hogy lehet ebben a gyorsan elmúló időben, ami ráadásul egyszer csak a halállal véget ér, olyan értékeket megragadni, valami olyasmit építeni, ami nem múlik el, ami megragad és megmarad. Hát nem véletlen, hogy ezeket a verseket Mózes úgy zárja ezt a gondolatot, hogy egy imádságot mond el Istennek. És az hangzik föl, miközben szembesít velünket ezekkel a tényekkel, az hangzik föl, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azt mondja Mózes, hogy az embernek leginkább ebben a gyorsan eseményteli dolgokkal telezsúfolt életben, az gyorsan eltelő és eseményekkel telezsúfolt életben az embernek bölcsességre van szüksége. Azt szoktuk mi gondolni, hogy a bölcsesség az az életkorral megjön. Bizonyos bölcsesség biztos jön az életkorral, az élettapasztalatokkal, de a Biblia beszél nekünk a bölcsességnek egy másik forrásáról. A példabeszédek könyvének 9. fejezetében azt mondja el nekünk a tanító, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Úrnak félelme. És ezzel nagyon szépen összecseng az, ahogyan Jézus Máté evangéliumának 7. fejezetében a prédikációja, a hegyi beszéd elmondása után beszél a bölcs emberről, aki attól volt bölcs, hogy kősziklára építette fel a házát, szemben a bolonddal, aki meg a homokra építette fel a házát. Mi az a kőszikla, amire építhetünk? Már a Zsoltárok idejében is tudták, hiszen a 18. Zsoltárban így van az író, hogy az Úr az én kősziklám. Isten az a kőszikla. Isten igéje és kijelentése, amire az ember építkezhet, és amely kőszikla megtartja mindazt, ami arra épült. Jézus világossá teszi, hogy minden megpróbáltatik. A kősziklára épült ház is megpróbáltatik a viharban, az árvízben, a szélben. Csak az az óriási különbség a homokra épített házzal szemben, hogy a kőszikla megtartja azt, ami ráépült. A homok meg nem. Mózes azt mondja Istennek, így imádkozik szinte a népe képviseletében, a mi képviseletünkben, miközben ezt a tanítást adja nekünk, azt mondja, imádkozzatok ti is velem együtt, Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts bennünket arra, hogy benned bízunk, hogy tere át tekintsünk egész életünkben. Az ördögnek van egy nagy munkája, amit mindig végez az emberek életében, az Isten félők életében is. Ezt tette Ádámmal, meg Évával is, hogy tudnék el akarta az ő tekintetüket, az ő értelmüket fordítani Istenről. Az ördög mindig ezt csinálja, az Isten félő emberekkel is, veletek is és velem is. Ebben az évben is mindig ezzel kísérletezett, hogy akik Isten félők vagyunk, ne nézzünk az Istenre. Mindig csűri, csavarja a dolgokat körülöttünk. Vinné máshova a mi tekintetünket. Azt mondja Mózes, taníts bennünket úgy számlálni a napjainkat, hogy rólad el ne feledkezzünk. Hogy te rólad, aki a kőszikla vagy, le ne vegyük a mi tekintetünket. Taníts bennünket erre a legfontosabbra, hogy féljünk téged. azaz, hogy bízunk benned. Sokszor kellett talán ebben az esztendőben is sóhajtanunk, amikor az Úrról levettük a tekintetünket, hogy mi is történik körülöttünk a világban is. Meddig és hogy mennek ezek a dolgok. És ha Istenről levesszük a tekintetünket, akkor ennek az esztendőnek az utolsó napján sem marad más nekünk, csak a sóhajtozás, csak az aggodalom a holnap felől, a holnap után felől. De ha megtanuljuk és kérjük Mózessel együtt azt, amit ebben a Zsoltárban elmond nekünk, taníts bennünket úgy számlálni a napjainkat, hogy bőt szívhez jussunk. Taníts meg bennünket nap, mint nap, benned és rajtad megnyugodni, Urunk. Ha zúg a szél, ha jönnek is a hullámok, taníts és emlékeztess bennünket, hogyha rád építettük az életünket, akkor te meg fogsz bennünket tartani. Ez a bölcs ember. A bölcs ember ezért nem esik kétségbe. Jöhet Soros György, lőhetnek, pufogtathatnak, mehetnek az árak, ide a gazdaság, oda testvérek. Az istenfélő ember olyan alapra tette föl az életét, hogy nem kell megriadnia. Ne legyetek naívak. Ha Istenre föltettük az életünket, ha kősziklára építettük föl az életünket, azt mondja Jézus, hogy a kőszikla megtart. Ő vállalja a garanciát. Nekem elég, és remélem, hogy nektek is elég. Ha Isten garanciát vállal. Mert az Isten már megmutatta azt, hogy amit ő ígér, azt képes megtartani. Sőt, meg is tartja. Megígérte a szabadítót, és elküldte. A szabadító megmondta, hogy meg fogják ölni, de nem fog a sírban maradni. És győzött a halál felett. Itt hatalmas garanciák vannak. És ez mind arra kell, hogy bátorítson bennünket, hogy mi ne féljünk, hanem helyezzük csak életünket erre a kősziklára, és szüntelenül emlékeztessük magunkat nap, mint nap arra, hogy Uram, én az életemet te reád tettem. Az én életem rajtad nyugszik. És segíts ezért, hogy így is tudjak élni, hogy ne aggódjak, ha fúj a szél, ha tombolnak a hullámok, hanem bízzak csak benned, aki azt mondhat, hogy nem fog elveszni senki, aki rád épít. Mózes négy dologért könyörög ennek a Zsoltárnak a végén. Néhányan úgy gondolják, hogy ez már eredetileg talán nem tartozott ehhez a Zsoltárhoz, egy másik Zsoltárnak lehetett a része, de így van ez szerkesztve, és erről hadd szóljak még röviden, hiszen mindemellett, a bizalom mellett, amire Mózes eljut, hogy erre van szükségünk, hogy Istenről el ne feledkezzünk, könyörög a 14. versben Istenhez szüntelen kegyelemért. Kegyelemért könyörög. Azt mondja, árazd ránk kegyelmedet reggelenként. Könyörög örömért. Azt mondja, örvendeztes meg bennünket. Könyörög áldásért, hiszen így imádkozik, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon, és könyörög Isten jó indulatáért. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Testvérek, azt gondolom, hogy talán a hívő életnek, a keresztény életnek a legfontosabb dolgai azok, amelyekről itt Mózes beszél. Most nem fogok ezekről részletesen szólni, de gondoljátok csak meg. Azt mondja Isten, legyen hozzá kegyelmes és irgalmas. Jaj, csak nehogy úgy legyünk Isten félő emberekké, hogy már úgy gondoljuk végül, hogy a kegyelemre nincs szükségünk. Minden nap szükségünk van rá. Hogy Isten újra és újra irgalmazzon nekünk, bűnös embereknek. Örömért könyörög. Hát ez a legszomorúbb dolog, ha valaki örömtelen életet él. A legrosszabb dolog a Földön. Ha már nem tudunk örülni, ha nem tudunk mosolyogni, ha nem tudunk fölszabadulni örömökben, testvérek. Mózes olyan megragadó, ahogy erről beszél. Ott van mögötte egy hosszú vándorlás, egy nagyon nehéz élet, amikor már sok mindent kérhetne Istentől, és azt mondja, hogy örömöket kérek, örvendeztessél meg bennünket. Aztán könyörög áldásért, hogy amit te velünk teszel, amilyen jó indulatú vagy hozzánk, ez legyen láthatóvá, Urunk. Hadd lássa csak a világ azt, hogy te szeretsz bennünket. Cselekedjél velünk így. És aztán könyörög Istennek szüntelen való jó indulatáért. Legyél jó indulattal hozzánk. Mózes tudja, hogy az ember ezt nem érdemli, még az Isten félő ember sem érdemli. De könyörög azért, hogy Isten bánjon így fiaiként velünk, akkor is, ha nem érdemeljük, hogy ő jó indulattal legyen felénk. Testvérek, ahogyan a Zsoltár kezdetén ez elhangzott, Mózes arra tanít meg bennünket, hogy hogyan kell élnünk a mindennapokban, hogyha majd egyszer visszafelé nézünk, akkor ne kelljen bánkódnunk, akkor ne kelljen sírnunk, akkor ne kelljen azt mondanunk, hogy annyi mindent kihagytunk, rosszul tettünk. És azt tanítja nekünk Mózes, hogy ez csak úgy történhet meg, hogyha mi úgy megyünk előre, hogy Istenbe vetett bizalmunk van. Ha úgy állunk oda Isten elé nap, mint nap, hogy kérjük az ő kegyelmét, áldását, jó indulatát, az örömöt, ha úgy tekintünk őre, mint aki kőszikla, akire föl akarunk lépni, azt tanítja nekünk Mózes, hogy akkor ugyan el fog múlni a mi életünk is, ugyan eltelnek a napjaink gyorsan, de mégis épül abban valami elvehetetlen és örökké való. Jézus azt tanította, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincseket a földön, de hozzátette, hogy gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben. És a mennyben úgy tudunk kincset gyűjteni, hogy itt a földön Isten félő igaz életet élünk. Így gyűlik a mi mennyei kincsünk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Adja Isten, hogy amikor visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor láthassuk benne mindazt az áldást, az jót, az örömöt, a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Adja Isten, hogy bűnbánatra jussunk mindabban, amiben nem tudtunk az ő követői lenni, és leginkább segítsen bennünket az Úr ennek az új esztendőnek a küszöbén, hogy megszülessen a szívünkbe az az elhatározás, hogy Uram, én téged akarlak követni, én rád akarom helyezni az életemet. És taníts engem minden nap ezt a döntést meghozni, minden nap így indulni, hogy amikor majd visszanézek, ne kelljen bánkódnom. Legyen ebben segítségül nekünk a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te neked azt, hogy te bölcsé tudsz bennünket tenni, és meg tudsz tanítani arra az útra és azokra az utakra, amelyeken járnunk kell. Köszönjük te neked minden útmutatásodat, amit ebben az esztendőben adtál nekünk, és köszönjük neked azt az élettapasztalatot is, hogyha engedtünk a te útmutatásodnak, akkor élvezhettük azt az örömöt, amelyet te adtál a mi szívünkbe, azt az áldást, amit te mutattál meg a mi életünkön, azt a kegyelmet, amelyet te gyakoroltál fölöttünk. Köszönjük te neked azt, hogy számíthatunk te reád. És köszönjük, hogy itt a múló és gyorsan pergő események között emlékeztesz bennünket, istenfélő embereket arra, hogy te örökkévaló hajlék vagy, és örökkévaló hajlékot készítettél a benned bízóknak, a téged félőknek. Urunk, segíts meg bennünket abban, hogy ne vegyük le rólad a mi tekintetünket. könyörülje meg rajtunk, hogy ne szűnjön meg a mi beléd vetett bizalmunk, hogy úgy tudjunk szüntelenül tere át tekinteni, mint akit kőszikla vagy, és olyan biztos alap, amely megrendíthetetlen. Légy segítségül ebbe, hogy így élhessük tovább az életünket, hogy ne kelljen bánkódnunk, sőt, mindazzal, amit teszünk, mindazzal, amit átélünk, hadd gyűjtsünk csak magunknak kincseket a mennyben. Köszönjük te neked a te jelenlétedet, amelyet oly sokszor és sokféle módon megmutattál itt a gyülekezetben és a mi életünkben. Köszönjük te neked azt, hogy vagyunk. Köszönjük te neked azt, hogy hozol újabb és újabb testvéreket közénk. Köszönjük te neked azt is, hogyha elszólítottál közülünk embereket, testvéreket, akkor tudjuk, hogy őket jobbba vitted be, a te világodba, a te országodba vezetted őket be. Köszönjük te neked, hogy rád bízhatjuk magunkat a holnapunkban, hiszen ma is és tegnap is te őrködtél fölöttünk. Ne távozzál el tőlünk, hanem maradj velünk, Urunk. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva közösen is imádkozzunk, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, ahogyan hirdettük is, és látjátok, az Úrnak szent asztalát ezen a mai estén megterítettük, és szeretettel hívunk és várunk ide minden olyan testvérünket, aki hitében szeretne erősödni egyházunk rendjének megfelelően, jogosult is az Úr asztalához járulni. Most Isten tiszteletünk eme részét a 667. dicséretünk éneklésével lezárjuk. Aki nem kíván az úrvacsorai közösségünkben részt venni, azt ez ének eléneklése után útjára engedjük. Tehát most a 667. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük, mind örökké hű az Úr.
Áldom én